amikor nem ösztönöknek, érdekeknek vagy divatoknak engedelmeskedik, hanem tudatosan választott erkölcsi rendnek. Rabasz szerint a felelősség ott kezdődik, ahol az ember felismeri. Minden döntésével urat választ magának. Ez a felismerés nem szűkít, hanem felemel. A szabad akarat nem önkény, hanem elköteleződés. Amikor az ember jó ügyet, igazságot, szolgálatot választ, akkor nem elveszít valamit, hanem megtalálja önmagát. Ravasz László üzenete ma is érvényes. A szabadság nem korlátlanság, hanem helyes irány.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyó Kolini Bori. Az előző adásban bemutattuk, hogyan vált a kulákbélyeg a kommunista diktatúra egyik leghatásosabb fegyverévé, és miként lehetetlenítették el a nagygazdákat koncepciós eljárásokkal, beszolgáltatási kényszerrel és vagyonelkobzásokkal. De hogyan élte meg mindezt a vidéki társadalom? Segítették vagy elárulták egymást az emberek? Milyen hatással volt a propaganda, és milyen sors jutott azoknak a családoknak, akiket kuláknak bélyegeztek?
A kuláknak bélyegzett gazdák elleni fellépésben a bíróságok is a rendszer eszközévé váltak. A perek célja sok esetben nem pusztán egy jogsértés elbírálása volt, hanem a kommunista agrárpolitika érvényesítése és az úgynevezett osztályellenség megfélemlítése. Hogy ez miként jelent meg a mindennapi bírói gyakorlatban, arról Tóth Judit történész beszél.
Számtalan olyan ember volt, aki ellen közellátás veszélyeztetésének vétségével eljárás indult, és itt viszont tényleg hangsúlyozni kell azt, hogy nem csak kuláknak minősített gazdák ellen indultak ilyen eljárások. És hogy ennek mi volt az oka, az is nagyon-nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Amikor az igazságügyi minisztérium mindenféle utasításokkal szabályozni próbálta azt, hogy a megyei bíróságok hogyan is működjenek, akkor lényegében számszerű utasításokat adott arra vonatkozóan, hogy egy-egy megyében járásban hány kis vagy középparaszt legyen, akiket szintén bíróság elé kell állítani. Tehát alapvetően kuláknak minősített gazdákat próbáltak ilyen módon szankcionálni, de a példastatuálás végett nagyon fontos volt, hogy kis és középparasztokat is bíróság elé vonjanak. Minden egyes bírónak az elsődleges feladatává azt tették, hogy helyesen meg kellett állapítani a vádlottnak az osztályhelyzetét, ugyanis csak az osztályhelyzetnek a tudatában lehetett kiszabni a büntetést. Vagyis ugyanazért a vétségért egy kis és középparasztra sokkal enyhébb, sokkal kisebb mértékű büntetést kellett kiszabni, mint egy kuláknak bélyegzett gazdára. És akkor, hogy mik voltak ezek a büntetések? Például, mondjuk, hogyha valaki a beszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette, akkor börtönbüntetésként egy kis vagy középparaszt jellemzően 1-3 vagy maximum 6 hónapos börtönbüntetést kapott. Viszont a kuláknak minősített gazdák esetén az 1 éves börtönbüntetés és az azt meghaladó börtönbüntetés is igen gyakori tétel volt. Tehát maga a börtönbüntetés kiszabása az volt a fő büntetés. Viszont az is nagyon fontos elvárás volt, hogy az 1 éven felüli tételeknél, az 1 évet meghaladó börtönbüntetéseknél kötelezően ki kellett szabni valamilyen mértékű vagyonelkobzást is.
A kiszabott vagyonelkobzás mértéke néhány száz forintos pénzbüntetéstől a teljes vagyon elvesztéséig terjedhetett. Ilyen súlyos mellékbüntetést nem csak komolyabb ügyekben szabtak ki, hanem akár néhány hónapos szabadságvesztés mellé is. A kommunista vezetés a szigorú ítéletektől a gazdák megfélemlítését remélte. A tulajdon elvonása azonban más célt is szolgált. Erről beszél Tóth Judit történész.
Minden falu közösséget, hogyha megnézünk, ugye vannak tanácsok. Tehát nagyon fontos személynek számítottak ugye a tanácsnak a vezetője, a tanácselnök, VB titkár. Azután nagyon prominens személy volt helyi szinten a TS-nek, vagyis a TS-eknek is a vezető is, majd az idő előre haladtával nyilván egyre inkább, és ezeket a vezetőket a járásbíróságok folyamatosan szondázták, hogy hol van például olyan termelőszövetkezeti csoport, amelynek még van szabad kapacitása arra, hogy tudjon minél több földet megművelni, vagy például maguk a termőszövetkezeti csoportok is jelezhették azt, hogy nekik még X gazdának a földjeire szükségük lenne, tehát egyáltalán nem volt véletlen, hogy melyik gazda ellen indítottak eljárást, és akkor itt jön be az, hogy a szabotázs az milyen mértékben mondva csinált volt, mert hogyha a helyi termőszövetkezeti csoport egy gazdának a földjére igényt tartott, akkor arra a hatalomnak megvolt a maga eszköztára, hogy mi az, amit igénybe tud venni annak érdekében, hogy azt a földet igenis megszerezze. És ennek az egyik ilyen eszköze volt az, hogy akkor az adott gazda ellen közellátás veszélyeztetésének vétségével eljárást indítanak, és ennek keretében ki tudták mondani a teljes vagyonelkobzást, és így meg tudták szerezni a teljes földvagyonát, amelyet utána ugye a helyi termőszövetkezeti csoport megkaphatott. Az is nagyon érdekes, hogy egy idő után úgymond annyira túlzásba estek, vagy annyira meg akartak felelni a felsőbb vezetésnek, ugye az alsóbb szinten szolgáló káderek, hogy az úgynevezett tartalékföldek egyre nagyobb méreteket öltöttek. Ezek a tartalékföldek azok a földek voltak, amelyeket a gazdáktól elvettek, de ugye a termőszövetkezeti csoportoknak meg nem volt rá kapacitásuk, hogy ezt megműveljék. És például már 1952-re mintegy 1 millió kataszteri hold terület állt megműveletlenül, amiatt, mert ugye elkobozták ezeket a földterületeket, és nem volt olyan, aki megművelje. És gondoljunk el ezekben az ínséges időkben azt a fajta luxust, hogy 1 millió kataszteri hold ott áll műveletlenül.
Az 1950-es években a szakmai tudás sokszor háttérbe szorult. A legfontosabb szempont a politikai megbízhatóság volt. Erről Rigó Róbert történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság a tudományos főmunkatársa beszél.
Olyan kommunistákat raknak a TS-ek élére, akiknek általában jó, ha van 2-3 osztályuk, de nagyon írni se tudnak, és a mezőgazdasághoz szinte semmit nem értenek. Hát ennek a következménye az, hogy ezek a TS-ek, ezek ugye gyakorlatilag nagyrészt ilyen életképtelenek. Nagyon sok olyan forrás van, ahol arról panaszkodnak, hogy azért állnak ellen az emberek a TS-esítésnek minden erejükkel, mert hogy látják, hogy azok a területeket, amiket a TS átvesz, azok gazosak, dudvások, nem folyik ott normális módon a gazdálkodás, és hogy hát ők ezt semmiképpen nem akarják, mert hát az országnak se lehet az érdeke, hogy nem műveljék meg normálisan a földeket. Ezzel érvelnek a parasztok a kommunistáknak. Tehát egészen döbbenetes.
A Vasas Központi Énekkar előadásában a Száj, te büszke ének című dalból hallottak részletet.
A folyamatos hatósági nyomás hatására sokan végül beléptek a termelőszövetkezetbe, és feladták önálló gazdálkodásukat. A közös gazdaságok szervezése azonban nem csak a kuláknak bélyegzett parasztokat érintette, hanem azokat a kisbirtokosokat is, akik néhány évvel korábban éppen a földosztás során jutottak saját földhöz. Sokan a mezőgazdaság helyett a városokban, az iparban kerestek megélhetést. Akadtak azonban olyanok is, akik a végsőkig kitartottak. Rigó Róbert történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos főmunkatársa folytatja.
Megpróbáltak ott helyben boldogulni, kitartani, és hát azért ugye a parasztokat se kellett félteni, tehát azért ők is mindig kitalálták, hogy lehet eldugni, elrejteni a dolgokat, meg túljárni ezeknek a rendőröknek az eszén, és hát ezeknek a kollektivizálási nekibuzdulásoknak ugye azért megvolt a maga hullámzása, tehát ugye 48-ba elindul egy ilyen nagy nekibuzdulás, ennek a legsúlyosabb időszaka az 51-52 környékén van, de 53-ban, ahogy meghalt Bálin és Magyarországon is Rákosi helyére jön Nagy Imre, akkor Nagy Imre időszakában a TSZ-ekből ki lehetett lépni, és akkor nagyon sokan úgy gondolták, hogy jó, kibírtuk ezt a néhány évet, most azért mégiscsak jobb lesz. Aztán 55-ben, ahogy Nagy Imrét leváltják, visszajön Rákosi, akkor Rákosi megint egy kemény TSZ-esítési hullámot indít el, de jön az 56-os forradalom, akkor megint széthullanak a TSZ-ek, és ki lehet lépni a TSZ-ekből, tehát próbálkoztak ezek a gazdák. Az kétségtelen, hogy a magyar mezőgazdaság azt, ami a háború előtt volt, termelékenységet meg szintet, amit képes volt előállítani, azt nem tudta elérni gyakorlatilag az 56-os forradalomig.
A korszak hivatalos kommunikációja a szocialista átalakulást a dolgozók felemelkedéseként mutatta be. Ezt tükrözi Rákosi Mátyás 1949-es beszédének következő részlete is.
Meg akarjuk gyorsítani hazánk iparosodását. Meg akarjuk szüntetni mezőgazdaságunk elmaradottságát, és ezzel együtt fokozatosan le akarjuk építeni a város és a falu közti különbséget. De a mi számunkra tervben nem kevésbé fontos, erőteljesen emelni akarjuk dolgozó népünk életszínvonalát, és biztosítani akarjuk a munkásosztály és a vele szövetséges dolgozó parasság további gyors, kulturális felemelkedését.
A kulák ellenes propaganda nem csak a politikai beszédekben jelent meg. A korszak sajtója élén a Szabad Néppel és a Ludas Matyival nap mint nap erősítette a negatív képet a módosabb gazdákról. Hogy milyen sztereotípiákkal ábrázolták őket, arról Tóth Judit történész beszél.
Hogy nézett ki egy Ludas Matyiban ábrázolt kulák gazda? Általában ilyen nagy potrokos hasú, hosszú, nagybajszos, kalapban, csizmában, sokszor pipával, még az is előfordul, hogy pecsétgyűrű van az ujján. Ezek az attribútumok mind-mind az ő gazdagságát hivatottak érzékeltetni, és ugye ez a potrokos nagy has, ez egyáltalán nem véletlen, mert ugye az ideológiában ugye mindig Leninhez kell visszakanyarodnunk. Ugye Lenin azt mondta, hogy a kulákok, pókok, piócák, vámpírok, ezekhez hasonlította őket, amelyek ugye mind-mind vérszívók. És ugye a vérszívók azáltal növekszenek, gyarapodnak, híznak, hogyha mások vérét szívják. És ezt mondták a kulák gazdákra is, ugye mint kizsákmányolók voltak ők számon tartva, hogy azért tudnak gyarapodni, mert mások vérét, energiáját, teherbíró képességét szívják, és ezáltal gazdagodnak és válnak egyre tehetősebbek ki. Szóval így nézett ki ugye egy-egy karikatúra, már ugye 1948 nyarától, amikor mondjuk úgy berobbant ez a kulákellenes propaganda, az 1948. július 17-e, az egy olyan lapszám volt, amikor ebből az 50 karikatúrából 6 darab foglalkozott a kuláknak bélyegzett gazdákkal. Innentől kezdve jellemzően aztán ilyen 1-2-3, tehát attól függően, hogy volt-e valamilyen kampányszezon, tehát hogy éppen miért akarták a kulákokat bűnbaknak sokkal inkább előtérbe tolni. Attól függően ugye változhatott ez a szám, lehetett magasabb is, de az, hogy egy, minimum egy kulákellenes karikatúra legyen a Ludas Matyiban, az elvárt volt innentől kezdve.
Az egyik legismertebb fennmaradt kulákellenes gúnyvers így kezdődött.
Egy faluban a kulákok összesúgtak, vermetások. A krumplimat belerejtem, s beadni majd elfelejtem.
A hatalom tudatos propagandával igyekezett a kulákokat a társadalom ellenségeként bemutatni. Az újságok rendszeresen erősítették ezt a képet. A Magyar Állatorvosok lapja 1949-ben egy hosszabb cikkben így jellemezte a kulákokat.
A kizsákmányolás, az idegen munkaerő alkalmazása, mint legfőbb kritérium mellett számításba jön a földbirtok nagysága is a kulák fogalmának meghatározása során. A kulák további ismertető jelei. Kupeckedik, spekulál, kamatra kiadja gépi és iga erejét, a fennálló rendszer ellen agitál, stb. Ők azok, akik megszegik a kollektív szerződést, szabotálják az alkalmazottak betegségi, baleseti és öregségi biztosítását, szabálytalanul istállóban tartják alkalmazottaikat, adóhátralékuk nő, stb.
Most Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter egy korabeli beszédének részletét hallják, amelyben a kommunista agrárpolitika céljairól és a dolgozó parasztság felemelkedéséről beszél.
Új meg új paraszti tömeg!
tömegek ébredtek öntudatra, akiket meggyőztek népi demokráciánk igazságai és országépítésünk eredményei. Ez év március 15-én a Népfront kongresszusa, és legutóbb május 1-jének a megünneplése már megmutatta munkánk eredményét, és egész dolgozó népünk gondolkozásának és politikai öntudatának tömeges megváltozását.
A hatalomnak ez lett volna a szándéka, hogy a kis és a közép parasztok álljanak a hatalom mellé, és ugye az éberség jegyében legyenek résen, és mutassanak rá mindig arra, hogy ezek a nagy gazdák miben mondanak ellent a hatalomnak, miben cselekszenek úgy, hogy az a hatalom ellenében történik, és a hatalom lényegében azt várta tehát, hogy ezek a kis és középparasztok tegyék azt meg, hogy ők mutassanak rá arra, hogy ki az ő közösségükben a kulák. És akkor itt jön az, hogy elérte a hatalom a célját, hogy megtették-e ezek az emberek, vagy nem. Mindkettőre tudunk példát. Van egy Zala megyei település, ha jól emlékszem, Ozmán Bükknek a példáját dolgozta fel tanulmányában egy kolléga, aki arról írt, hogy a faluban nagyon sok olyan földhöz juttatott volt, tehát frissen földhöz juttatott, aki annak előtte ezeknek a nagy gazdáknak dolgozott béresként. És hogy úgy élték meg, hogy most úgymond ők lettek a hatalom kegyeltjei, és ugye a hatalom őket ültette a közigazgatásban is meghatározó pozícióba, így majd megpróbálnak úgymond ellene fordulni ezeknek a gazdáknak, és visszaadni azt, amiben nekik volt részük, és ilyen értelemben igen, volt olyan település, ahol megtörtént az, hogy rámondták erre meg arra, hogy hát igen, ő ezért meg azért kulák. De nagyon sokszor inkább találkozhatunk a szolidaritással. Ugye azt is előírták például, amikor a kulággazdákat elszámoltatták, hogy nagyon sokszor ne csak a kuláknak a portáját nézzék meg, hogy mi van a kuláknak a portáján, hanem nézzék meg a szomszédait, nézzék meg a rokonait, mert hogy amikor valaki megkapta ezt a kulák bélyeget, nagyon-nagyon erős volt a társadalmi összefogás, a rokoni háttér, amit tudott ilyenkor adni. És amikor egy-egy rekvirálás is kilátásba került, vagy megjelentek az elszámoltatók, akkor igen, volt az, hogy nem találtak semmit, mert tényleg mondjuk a rokonok segítettek abban, hogy akkor ők bevállalják, hogy ott lesznek addig a disznók. És amikor a kulák listákat összeállították 1952-ben, ezt a tanácsüléseknek kellett jóvá hagyni. És ugye, ahogy említettem, a tanácsok azok már úgy néztek ki, hogy ezek a kis és középparasztok a hatalomnak a bázisát képező társadalmi csoportok voltak benne a közigazgatást jelentő tanácsi apparátusban, és amikor elkészült egy ilyen kuláklista, azt egy végső szavazásra bocsájtották, hogy akkor ez így rendben van-e, vagy ki az, akit esetleg még levegyenek, vagy rátegyenek, és többször lehetett azzal találkozni, hogy a tanácsüléseken azt mondták, hogy de hát ő sem az, őt is le kellene venni, őt is le kellene venni. És találtam egy olyan hangulatjelentést, Pest megyében a budai járásnak a tanácsüléseiről készítették ezt a hangulatjelentést, és az hangzott el, hogy a kuláklisták készítése nem bírt megfelelő mozgósító erővel, és nem váltotta ki azt a hatást, és nem érte el azt az eredményt, amit a hatalom elvárt, ugyanis sokkal többször került erre sor, hogy levettek embereket a kuláklistáról, és azt szavazta meg a tanácsülés. Nyilván, hogy az egyéni felelősség megmutatkozott, amikor egy testületi döntés megszületik, de hát alapvetően a testület döntését próbálták meg elfogadni, de én is azt gondolom egyébként, hogy nyilván itt a hatalommal való szembe menet erről van szó, ilyen szempontból is, és az egyéni felelősség és az egyéni bátorság abban természetesen megnyilvánult, hogy egy tanácsülésen valaki azt merte mondani, hogy de XY-t én nem javaslom, és inkább vegyük le a kulák listáról. Több ilyen hangulatjelentés is volt, és ezek mindegyike megemlíti, hogy ilyen szófordulat is előfordult ezekben a jelentésekben, hogy passzív volt a hangulat. Tehát ugye a tanácsülés passzívan reagált arra, amikor arról kellett dönteni, hogy most kik kerüljenek fel erre a kuláklistákra. Egyszerűen nem akartak ebben részt venni.
Run!
Bár sok faluban csendes szolidaritás övezte a kuláknak bélyegzett családokat, a folyamatos hatósági nyomást sokan nem tudták elviselni. Felhagytak a gazdálkodással, és a városokban próbáltak új életet kezdeni. Akadtak azonban olyanok is, akik minden nehézség ellenére kitartottak. Róluk beszél Rigó Róbert történész.
Helybe maradnak, és akkor hát úgy vannak vele, hogy hát előbb-utóbb csak vége lesz ennek, mert hogy ez annyira irracionális, hogy ez nem működhet hosszú távon. Ugye ezek a kulák családok azért ők a helyi elithez tartoznak, nagyon sokszor a helyi egyházaknak is a vezetői, tehát presbiterek, egyháztanács tagok, és ilyen köztiszteletben álló, elismert tagjai a társadalomnak többségébe. Na most ugye azért ahhoz, hogy valakit a helyi társadalom, ahol él, azt befogadja, elfogadja, ahhoz azért kell azt látni, hogy ő szorgalmas, törekszik, tiszta, rendes, próbálja előrevinni a gazdaságát, a környezetét, az adott települést. Ezt az emberek azért ugye látják, meg azt is látták, hogy azok a kommunisták, akik most helyükre vezető pozícióba kerültek, azok korábban kik voltak, és egyébként, hogy milyen részeges életmódot folytatnak mondjuk, meg hogyan próbálják másoknak a vagyonát megszerezni. Tehát ezt azért ott helyben az emberek látták, és hát a többség azért szolidáris volt ezekkel a családokkal, még hogyha ezt nem is mondta ki, meg hangoztatta, de nagyon sok helyzetben, például a templomban, a különböző közösségekben azért ezt tudtára adták. Tehát, hogy a presztízsük, a tekintélyük ezeknek a családoknak attól nem feltétlenül változott, hogy a kommunisták kikiáltották őket valamiféle bűnbaknak, amit mindenki tudott, hogy nem követtek el, és ez igazságtalan.
A kulák bélyeg egyik napról a másikra változtatta meg az emberek megítélését. Olyan gazdákból is a rendszer ellensége lett, akiket korábban megbecsült a falu. A megbélyegzés társadalmi következményeiről Tóth Judit történész beszél.
Az embereket lényegében megpróbálták egymás ellen fordítani. Vannak olyan levéltári források, ahol a hatalom nagyon is önkritikusan szintval, és elmondja azt, hogy hát sajnos azért az osztályharc vitelében jelentős sikereket még nem sikerült elérnünk, és vannak olyan faluközösségek, ahol az osztálybéke hangulat uralkodik, ami nagyon jól leírja azt, hogy hát igen, itt az emberek azért nem estek egymásnak, de nem lehet semmit abszolutizálni. Tehát nyilván vannak ilyenek, de vannak másféle falu közösségek is. Például van egy kulággazda, hatalmas földterületei voltak, korábban a Horthy korszakban rengeteg cseléddel dolgoztatott. És azért, hogyha a kommunista pártnak a politikáját megnézzük, akkor a kommunista párt jellemzően ugye erre a szegény rétegre próbált vidéken támaszkodni. Nyilván végletek is voltak, hogy próbálták menteni a kulák minősített gazdákat, de volt bizony az is, hogy azért megpróbálták őket feljelenteni, és próbálták el lehetetleníteni.
A kuláküldözés nem csak emberek sorsát, hanem a magyar vidék jövőjét is alapvetően befolyásolta. A következő adásban ennek hosszú távú következményeit, valamint az 1956 utáni változásokat mutatjuk be.
56-70.
Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Cavello Colini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puzs Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.